Mit láttok a képeken? Hogy?
Amisok, igen. Igen, ott azok ott fönt, meg ők is.
Van egy hajléktalan is, igen. Igen. Hát az nem indián, az egy punk. Mégpedig imádkozik. Aztán ott fölül, középen, Bajusz király, az egy ilyen idősebb úriember, aki kicsit olyan a pánk, csak másképp pánk, tehát máshol van neki a pánkja. És van még ott középen is, az nem kis baba, hát az egy divat bemutató, csak hogy értsétek. No, hát ami miatt ezt kivetítettem nektek, azt lenne, szeretném megkérdezni, hogy milyen gyülekezetbe szeretnétek járni ezek közül? Tehát olyan, amelyik, ahol mondjuk a pánkok vannak, vagy amisok, vagy ilyen kicsit hóbortos öreg emberek, vagy ez a modern gyülekezet, ahol ilyen szerkókba vagyunk, vagy esetleg egy hajléktalan gyülekezetbe. Melyik az, amibe mondjuk, ha választhatnátok, legszívesebben járnátok? Valaki az amis gyülekezetbe. A Sanyi pánk gyülekezetbe. Ez egy új információ volt Sanyiról. A Tamás az indiánt, ő megmaradt a pánknál, mint indián. Aha. Hát valószínű, hogy egyikünknek sem testhez álló egyik közösség sem. Tehát, hogyha ilyen lenne. De azért kérdeztem ezt, mert ma egy kicsit erről lesz szó, hogy hát ha ilyen helyzetbe kerülnénk, vagy egyáltalán hogy állunk ezekhez a dolgokhoz, mert akár még ilyesmi is lehet az életünkben. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat az első korintusi levélnél. A 9. rész 19. versétől fogom olvasni Isten igéjét, nem a 23-ig, hanem egy picit tovább a 27-ig. És Isten igéje iránti tiszteletből kérlek benneteket, hogy álljunk föl. Tehát Pál első levele a korintusiakhoz, 9. rész 19. verstől olvasom. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy az igédre akarjuk alapozni az életünket, és a te igéd mérce számunkra. Kérünk téged, hogy taníts bennünket, most vezess bennünket, bátoríts bennünket. Köszönjük neked, hogy olvashatjuk, hallgathatjuk, hogy érthetjük. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát közeledik az év vége. Hát hogyha az egész évet nézzük legalábbis. És azért mondom, mert tudjátok, hogy ennek az évnek van egy fő témája, a kapcsolat Krisztussal és a kapcsolat a testvéreinkkel. És minden hónapban egy-egy olyan gyakorlati területet nézünk meg, amiben ez a kapcsolat tud létezni, hiszen tudjátok, ha nincs gyakorlati dolog, amiben ez a kapcsolat létezik, akkor hiába mondjuk, hogy hívők vagyunk, akkor tulajdonképpen ez csak egy üres valami. Ez mindig a gyakorlatban mutatkozik meg. Emlékeztek rá, hogy szeptemberben mi volt a téma? Hogy? Munka. Igen, a munka volt a téma. Arról beszélgettünk, arról voltak tanítások is, hogy a munkánk kapcsán hogyan élhetjük meg ezt a kapcsolatot. Hát az októberi téma, azt úgy tudnám mondani, hogy képviselet. Ez egy olyan szó, ami szándékosan nem egy bevett szót választottam ide, azért, hogy kicsit jobban elgondolkozzunk rajta. Egyébként, hogyha kánaániul beszélek, akkor azt mondom bizonyságtétel, amit már annyira jól ismerünk, hogy hát persze bizonyságtétel, azt tudjuk, az rendben van. Azért választottam a képviselet szót, mert az talán egy picit most nekünk ma többet fejez ki. Ugyanis benne van az, hogy nem csak konkrétan a szavainkat, nyilván a bizonyságtétel szóba is benne van, csak néha leszűkítjük arra, hanem az egész életünket jelenti, hogy hogyan képviseljük Krisztust. Napi 24 órában, vagy heti 168 órában. Erről lesz ma is szó, és szeretném mondani, hogy a képviseletben meg tudjuk élni a Krisztussal és a testvéreinkkel, az embertársainkkal való kapcsolatot. A 2 Korintus 4:6 az egyik ilyen vezérigénk ezzel kapcsolatban. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Tehát Isten az, aki világosságot gyújtott, hogy lássuk az ő dicsőségét, hogy ismerjük az ő dicsőségét, és ezt a dicsőséget, ezt egy személyen keresztül tudjuk csak meglátni. Krisztuson keresztül. Ha Krisztust látjuk, ismerjük, befogadjuk, szeretjük, akkor tudjuk egyedül látni Istennek a dicsőségét. És Isten az, aki világosságot gyújtott a szívünkben, és utána pedig ő az, aki adja, amit ugye a Máté 5:16-ban is olvasunk, hogy úgy ragyogjon a ti világosságot, hogy mások is ezt lássák. És most pedig ennek az igének a kapcsán, hát Pál apostolnak a gondolataiba tudunk beletekinteni, hogy ő hogyan is értette mindezt. És amikor kivetítettem ezeket a képeket, akkor talán most már rájöttetek, hogy miért vetítettem ki ezeket a képeket, mert hát itt nagyon különböző tőlünk, talán nagyon más emberek vannak, de Pál pont ezt fogalmazta meg, hogy ő mindenkinek mindenné lesz, csak azért, hogy megnyerjen bizonyos embereket. Néhányan már ezt ismeritek, de szeretnék egy-két dolgot mutatni azzal kapcsolatban, hogy hát most már lassan 11 néhány éve csináltam egyszer egy felmérést, hogy azok az emberek, akik felé szeretnénk hát megmutatni Istennek a dicsőségét, akik felé szeretnénk Krisztus bemutatni, hogy hogyan is gondolkoznak. Például 160 embert kérdeztünk meg, hogyan vélekedsz Isten létezésével kapcsolatban. 22 azt mondta materialista, 14 ateista, 17 érdekelne, hogyan lehetne kapcsolatba kerülni Istennel, de a többség, az egyik ugye az, hogy közömbös, a másik pedig, hogy hívőnek tartom magam. Azt hozzáteszem, hogy kizárólag olyanokat kérdeztük meg, akik nem újjászületett hívők voltak. Ezek az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel találkozunk, hogy hogyan fogjuk őket megszólítani. lenézzük őket, hogy hát, micsoda hívőnek tartja magát, micsoda ember lehet ez. Így járunk hozzá? Vagy esetleg elképedünk, hogy materialista? Hát, hihetetlen. Mik vannak? Tehát, hogy így gondolkozunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy megpróbálunk mindenkinek mindenné lenni azért, hogy megnyerjünk némelyeket. Vagy egy másik, megkérdeztük tőlük, hogy őket mik zavarják le inkább a keresztényekben. Nagyon érdekes, tehát hívőnek tartják magukat, de azért zavarják is őket bizonyos dolgok a keresztényekben. Hát, nyert magasan a képmutató. A képmutató tulajdonság. Ez nem azt jelenti, hogy persze minden keresztény képmutató, ezt ők mondják, hogy ez zavarja a legjobban őket. Ez egy komolyan elkezden gondolkoznunk, hogy ugye, amikor pont, hogy be akarjuk mutatni, akkor hogyan mutatjuk be, hogy próbáljuk meg valahogy úgy bemutatni, hogy nehogy képmutatónak látszunk. Hát, vagy ha esetleg azok vagyunk, akkor pedig megszabaduljunk ettől, hogy ne legyünk képmutatóak, hanem merjünk azt a hitet megmutatni, ami a mi hitünk. Aztán egy másik, szerinted mi az, amit rosszul csinálnak a keresztények? Hát itt megint a képmutató ott van, ugye, hogy nem úgy élnek, ahogyan tanítják. Ez egy más megfogalmazása végül is a képmutatásnak. De például ott van a sok felekezet, egymást támadja a szeretet helyett, más igazságokat nem fogadnak el. Ugye itt már van egy-két olyan dolog, ami, tehát nem úgy mutatom ezeket, hogy nekünk ennek kell megfelelni. Tehát amikor azon gondolkozunk, hogy mindenkinek mindennél lettem, akkor ugye nyilván nem arról van szó, hogy valaki a sárban fetreng, és akkor én is befekszem mellé. Tehát vannak dolgok, amiket meg kell különböztetni, hogy mi az, amit tegyünk, mi az, amit ne tegyünk. De például, hát szerintem az elfogadható, nem, hogy úgy éljünk, ahogy tanítjuk. Azt végülis bevállalhatjuk. Igaz? Ahhoz, hogyha szeretnénk szolgálni feléjük. Hát aztán van itt sok más régi módiak, elvilágosodtak, túlfanatikusak, kirekesztők, unalmasak. Nézzétek, az unalmasak, ez csak 6. Nem tartanak minket unalmasnak. Ez jó, nem? És ne is legyünk unalmasak, hanem legyünk olyanok, akik érdekesek, és elgondolkoznak, hogy na, ez egy micsoda egy figura. Miért nem jársz rendszeresen templomba? A keresztény emberek nem úgy élnek, ahogy a Biblia tanítja. Hát már itt is ugyanez van. Hogy az emberek nem szeretik, hogy eljönnek, és akkor azt látják, hogy itt papolunk sok mindenről, de egyébként meg teljesen másképp élünk. És hát van még egy nagy megvallásuk, hogy nincs időm erre. Hát ezt tudjuk. Mi is ismerjük ezt a dolgot, hogy az idő az mennyire nagy probléma. Aztán van ilyen is, hogy a kereszténység nem ad választ a mai ember problémáira. Nem érdekelnek az Istennel kapcsolatos dolgok. Nem szeretem a papokat. Stb. Mik azok a kérdések, amik a leginkább foglalkoztatnak? Ez nagyon fontos azért, hogyha szeretnénk megnyerni embereket az evangéliumnak, akkor onnan tudunk elindulni, amik az embereket foglalkoztatják. Mert hogyha úgy állok neki a dolognak, ami őt abszolút nem érdekli, hát akkor nem fog tudni még beszélgetni se vele. Ebben alkalmazkodhatunk hozzá a beszélgetés kiinduló pontjához. Például 106. A mindennapi életemmel kapcsolatos dolgok. Ezek érdeklik az embereket. És hogyha belegondoltok, ha végignézzük, amiket ugye hónapról hónapra veszünk, hogy tudunk mi kapcsolatban lenni az Istennel, akkor pont, hogy a mindennapi életünknek a dolgaiba tudunk. A munkánkba, a terveinkbe, a családi életünkbe. Azt, hogy hogyan képviseljük Istent, és így tovább, és így tovább. Aztán az életem értelmével kapcsolatosak. A pont a dicsőítésben erről volt sok üzenet, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy értelmet nyert a mi életünk, és hogy nem azért vagyunk csak, hogy eszünk, iszunk, alszunk, túléljük a dolgokat, hanem van egy célunk. És nézzétek, az embereket ez érdekli. És a politika 8, azzal nem érdemes foglalkozni, azt eddig is tudtuk, de most már még jobban tudjuk. A szórakozással kapcsolatos, az se érdekli az embereket annyira. Bár sokat szórakoznak, de inkább pótcselekvés. Érdekli őket az, hogy mi az életnek az értelme. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok arra nézve, hogy igenis van értelme megpróbálkozni, továbbadni ezt az üzenetet. Milyen kérdésekre szeretnél választ kapni a templomba? Életem nagy kérdéseire, hétköznapi problémáimra. Erkölcsi kérdéseimre is Istenről szeretnék többet megtudni. Tehát, ha valaki eljön, akkor igen, érdeklik ezek a kérdések. Tehát ezek azok a dolgok, amikkel találkozunk, amikor kilépünk a világba, és megpróbálunk megszólítani embereket. Megpróbálunk megszólítani vallásos embereket, vagy világi embereket, vagy bajba levő embereket, vagy bármilyen embert. Pál apostol azt mondja, hogy az ő célja, a 19. versben olvassuk, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Azt mondja, ez a célja, hogy minél többeket megnyerjek. Ott van ez a célja az életedben, vagy már egy kicsit már belefásultunk, mert már annyiszor próbálkoztunk, aztán csak érdektelenséggel találkoztál. Nem sikerült. Vagy pedig a 22. versben azt mondja, hogy mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Tehát tudja Pál, hogy nem tud mindenkit megmenteni. De azt mondja, hogy az egész életét átformálta olyanná, hogy némelyeket megnyerhessen. És végül azt mondja, mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Pál szeretne részes társ lenni az evangéliumban, az evangélium üzenetében. Ez az ő életének a nagy cél, és azt gondolom, hogy ez minden embernek az életének egy nagyon nagy célja, hogy részes társ legyek az evangéliumban. Hogy ne úgy éljem le az életemet, hogy bent voltam egy gyülekezetben, és úgymond védetten jól voltam, de valahogy az evangélium továbbadásában nem tudtam tenni semmit. És még egyszer mondom, itt nem arról beszélek, hogy valaki kimegy az utcára, és akkor mondja az evangéliumot, hanem az egész életünkről, hogy hogyan képviseljük Krisztust. Pál itt mond néhány gondolatot, hogy ő mit meg nem tett azért, hogy megnyerjen némelyeket. Például azt mondja, hogy zsidóknak zsidó lettem, törvény alatt levőknek törvény alatt lévő lettem. Tudjuk azt, hogy Pál nagyon szerette a zsidóságot, az ő népét, mégis azt is tudjuk, hogy ő szabad lett Krisztusban, és nem kellett neki már azokat a bizonyos mindenféle előírásokat megtenni azért, hogy tudja azt, hogy Istennel rendben van az élete, hanem ő Istent szolgálta az egész életében, és teljes szabadsága volt, és azt is tudjuk, hogy nagyon keményen kikelt azok ellen, akik meg akarták nyomorítani az embereket, és hogyha a mai világból hozok példát, akkor azt mondom, hogy vallásos emberek, akik azt mondják, hogy ezt kell csinálnod ahhoz, hogy Isten szeressen téged, Isten tiszteletre kell járnod, vagy így kell imádkoznod, vagy ekkor kell böjtödnöd, vagy így kell csinálnod, azt kell csinálnod, és az ember tulajdonképpen semmi más nem tesz, mint megfelel bizonyos dolgoknak azért, hogy Isten elfogadja őt. És Pál azt mondta, hogy ez nem igaz, ez hazugság, hanem Krisztussal kell kapcsolatban lenned, és az elég. És ennek ellenére Pál például rávette Timóteust, hogy körülmetélkedjen. Hát mondjuk mondhatnánk, hogy persze, hát nem ő neki kellett, de azt is tudjuk, hogy utána ő pedig názír fogadalmat tett azért, hogy be tudjon menni a zsidóság köré. Tehát Pál hajlandó volt bizonyos olyan szokásokat, amik nem voltak szükségesek feltétlenül számára, de megtenni azért, hogy megnyerjen másokat. És talán a mi életünkben így a vallásosságra nézhetünk, és emlékezzetek vissza, hogy milyen sokan mondták, hogy ők hívőnek tartják magukat, tehát valamilyen vallásosság van az életükben, és hogy bennünk inkább az van, hogy mi nagyon lenézzük a vallásosságot, igaz? Nem tetszik nekünk az a dolog, mert jobban szeretjük a szabadságot. De nézzétek meg, Pál hajlandó volt bizonyos dolgokat megtenni. Volt, amit nem volt hajlandó. amikor az üzenet volt a kockán, akkor nagyon kemény volt. És azt mondta, hogy semmi nem kell ahhoz, hogy valaki üdvösségre jusson, csak a Krisztussal való kapcsolat. De amikor arról volt szó, hogy valamit megtegyen, ami egyébként nem volt rossz, akkor simán megcsinálta. És akár mi is megtehetünk ilyet, hogy esetleg valakivel, akinek valamilyen vallásosság van az életében, és ő neki fontos egy szertartás, vagy bármi, akkor elmegyünk, és részt veszünk rajta, abban az esetben, hogyha ez nem valami olyan dolog, ami a hitünkkel mélyen ellenkezik. Pusztán azért megtehetjük, mert szeretnénk vele beszélgetni, szeretnénk neki az üzenetet eljuttatni. Pál azt mondja, hogy ő zsidóknak zsidó lett. De aztán azt is mondja, hogy törvény nélkülinek törvény nélkülivé lett. Pál apostol úgy volt vele, hogy kész volt elhagyni minden erkölcsileg semleges múltbeli előírást, pusztán azért, hogy másokat megnyerjen. Itt egyébként az 1 Korintus 10.27-ben azt olvassuk, hogy ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. Azt mondja, hogyha neked esetleg ez probléma is, de inkább legyél úgy, mintha nem is tudnál róla, hogy ott lehessél vele, és találkozhassál vele. Pál képes volt dolgokat másképp tenni azért, mert meg akart nyerni valakit. Képesek vagyunk-e mi esetleg másképp tenni dolgokat, ami annyira fontos nekünk, esetleg valamiféle baptista szokás, vagy valami kedves dolog, vagy kedves ének, vagy bármi dolog feladni. Azért, mert azt mondom, hogy nem ez a fontos, és hogy megnyerjek valaki mást, akinek más a szokása. Hogyha most nézzük, képes vagyok-e egy pánk emberrel együtt imádkozni, amikor a hátam is borsózik attól, hogy néz ki, de azért, hogy megnyerjem őt az Istennek. Vagy esetleg képes vagyok-e egy ilyen őstradicionális közösségben így kinézni, kérdezem hölgyeket, hogy esetleg ilyen ruhába szeretnétek-e mozgolódni, azért, hogy megnyerjetek valakit. Ez a kérdés, hogy mi az, ami fontos számodra? A Krisztusnak az üzenetét átadni, vagy bizonyos dolgok, szokások? Azt mondja Pál, hogy erőtleneknek erőtlenné lettem. Hát egy nagy kérdés, hogy kik is az erőtlenek. Talán úgy tudnám mondani, hogy akik fölösleges terheket raknak magukra vagy másokra, a hitük külsőségektől és bizonyos olyan dolgoktól is függ, amitől nem kéne. Étkezési szokások, vagy különböző liturgikus elemek, amik szükségesek esetleg ahhoz, hogy ez tényleg jó legyen, vagy bizonyos olyan dolgok, amik nekik nagyon fontosak ahhoz, hogy szép rendben láthassanak mindent. És azt mondja Pál, hogy ő hajlandó erőtlenekért erőtlenné lenni. Hát, hogy ez mit is jelent pontosan, de nem könnyű. Én úgy tudnám mondani, hogy hajlandó közösséget vállalni olyan emberekkel, akik erőtlenek, és nem utasítja el őket. Hajlandó volt például a korintusiakkal foglalkozni, akik tele voltak erőtlenségekkel. Hajlandó volt a galatákkal foglalkozni, akik másik irányból voltak tele. A korintusiak túl szabadok voltak, a galaták meg törvénykezők voltak. Nem ítélt el őket, hanem odament hozzájuk, és hajlandó volt közösséget vállalni velük. Aztán azt mondja, hogy mindenkinek minden életem. És hogyha ma volt egy gyermek bemutatása és egy gyermekért való ima, akkor hajlandó vagy elhordozni a gyermekeknek a dolgait. Egyáltalán azt, hogy zajonganak, rohangásznak, nem tudsz odafigyelni. Aztán majd ezt előre mondom itt a gyülekezetben magamnak is, meg mindannyiunknak, hogy majd amikor a gyermekek kezdenek majd akarni szolgálni, és zenélni akarnak majd, vagy nem tudom én miket csinálni, az ő stílusukba, akkor hajlandóak vagyunk elhordozni, és majd szorítjuk a széket, és ülünk, és mondjuk magunknak, hogy nem baj, de a lényeg, hogy Krisztusi hívők. Tehát, hogy hajlandóak vagyunk-e, vagy pedig azt mondjuk, hogy majd, ha 60 évet elérték, majd akkor szolgálhatnak, meg akkor csinálhatnak dolgokat. Tetszett nekem tegnap, amikor Laci mesélte, hogy múlt héten, amikor az evangéliumot mondta, kérte a fiatalokat, hogy imádkozzanak érte. És tegnap meg értem imádkoztak azok, akik itt voltak, és azt szeretném mondani nektek, hogy ez egy fantasztikus dolog, amikor így értetek imádkoznak. És milyen csodálatos lehetett Lacinak, amikor a gyermekek, a fiatalok imádkoztak érte. És Isten nem mondta szerintem, hogy hát azért ezt nem kéne, mert azért mégiscsak hát gyerekek, hát valami komolyabbak imádkozzanak. Nem, hanem Isten ezen keresztül is meg tudja áldani. És erről beszél itt Pál, hogy ő mindenkinek mindenné lett, csak azért, hogy megnyerjen másokat. Ott van-e ez a tűz a te életedbe? Ott van-e ez a cél az életedbe, hogy igen, én ezért élek? Mert Pálnak ez volt a hitvallása, ez volt, ami őt mozgatta, és nem érdekelte semmi, ami az evangélium útjába állhat, hanem mindent hajlandó volt megváltoztatni. Csak egyet nem, az üzenetet. A Krisztusban elnyerhető szabadságnak az üzenetét. Szeretnék néhány kérdést föltenni, amit így gondolkozásra bocsátanék mindenkinek. Az egyik, hogy mennyire fontosak számodra az elveszettek. Persze tudjuk, hogy fontosak. De hogy kicsit, amikor most majd imádkozni fogunk, egy picit csendbe leszünk, itt fogom hagyni a kérdéseket, akkor tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy mennyire fontos számodra. Egy feladatok ők, akiket Istennek a javaslatára csinálni kell egy kereszténynek, vagy pedig tényleg úgy vagy vele, hogy ez egy életbevágóan fontos dolog, és az életedet erre teszed föl. Mit vagy képes feladni az evangéliumért? Mert úgy tűnik, hogy sok mindent fel kell adni az evangéliumért. Sok dolgot fel kell adni az evangéliumért. Egy-két gondolat. Például a vágyaidat. Mit vagy képes feladni az evangélium? Van-e olyan vágyad, amit érzed, hogy ez lehet, hogy útjában áll? Nem feltétlenül azért, mert rossz dolog, csak elveszi az idődet. Nem tudod akkor hirdetni az evangéliumot. De az is lehet, hogy olyan vágyaid vannak, amik akár komolyan az útjába állnak. Vagy a kényelmedet. Ezeket mind úgy teszem föl, ezeket a kérdéseket, hogy magamnak is. Mert kényelmesek vagyunk, szeretjük a kényelmet. Szeretjük úgy berendezni az életünket, ahogy az jó. Vagy három kérdőt is tettem, egyáltalán ezt odaírhatom-e, a meggyőződésedet bizonyos dolgokról. Na nem a Krisztusról való meggyőződésedet, hanem azt, hogy például a teremnek így jó, ez a berendezés jó, és az, ami múltkor volt, az nem jó. Például ilyen meggyőződés, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni. Amire azt mondod, hogy oda viszed az Isten elé, és mondod az Istennek, hogy hát Istenem, hát tudod, hogy nem jó így, mert így nem látja mindenki, és akkor érzed, hogy hát ez nem is fontos. Ezt feladom. Ezt elengedem. Vagy szokásaidat, amik rengeteg szokásunk van, amiket azt mondom, hogy azért az evangéliumért feladom. Nem lényeges ez. És az utolsó kérdés, amit már Gabika már tegnap pedzegetett, most nincs itt, akkor majd mondjátok el neki. Igen. Versenyszerűen vagy hobbiszerűen éled a kereszténységet. És itt szeretném felolvasni még azt, amit itt Pál mond a végén. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ugye itt a versenyszerű sportnál nem arra utalok, hogy versenyezzünk mondjuk az evangélikusokkal, hogy mi jobbak vagyunk. Vagy bármi ilyesmi, tehát nem erről van szó. Vagy egymással versenyezzünk, hogy én jobban tudom hirdetni az evangéliumot. Hanem amiről itt szó van, hogy hogyan tekintesz erre az életre. Hobbi, például én szoktam futni, hát évente néha belelkesedek, és akkor mondjuk a 365 napból most a legutóbbi év, most tényleg nagyon sokat futottam, szerintem 15 napot futottam. Aztán úgy elmegy, már nincs kedvem, meg most nem ilyen lényeges. Amikor kedvem van, akkor futok egyet. Ez a hobbiszerű dolog. A versenyszerű, hogyha versenyszerűen futnék, hát akkor nem lenne kímélet, akkor minden nap futnék, ha fúj, ha bármi van. És azt érzem én ebben az igében, hogy Pál azt mondja, hogy aki versenyben vesz részt, az mindenben önmegtartóztató, tényleg mindenben önmegtartóztató, tehát olyan dolgokban, amit el sem tudok képzelni, hogy nem eszik csokit például, hát ez elképzelhetetlen, hogy valaki ilyesmit tud vállalni, és ő megteszi, és azt mondja itt Pál, hogy ő így éli a kereszténységét. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan stresszeli magát meg, értitek, hanem azt, hogy ő ebből a célba látja a lényegét az életének, és mindent ennek rendel alá. Ez a cél. Tudjuk azt, hogy nem tudunk ebbe tökéletesek lenni, tehát nehogy valaki úgy menjen haza, hogy ó, hát én nekem ez úgysem megy, úgyhogy ezzel is foglalkozom, hanem hogy kitűzöl egy célt, és azt mondod, hogy igen, ezt szeretném, ezt akarom követni, és megpróbálsz ebbe a dologba lépéseket tenni. De most a kérdés az az, hogy ha mondjuk úgy meg kéne hogy most a mostani állapotot kéne mondanod, akkor mi jellemezne téged? Versenyszerűen, vagy hobbiszerűen éled a kereszténységet? Hát ezek a kérdések, amik ennek az ige kapcsán felvetődtek bennem, és szeretném, hogyha most egy picit el tudnánk csöndesedni. Fogok még mondani egy-két ima témát, de előtte azt kérném, hogy most legyünk egy picit csöndben így a helyünkön, és válaszoljál magadnak ezekre a kérdésekre. És ne állj meg ott, hogy azt mondd, hogy mennyire fontosak számodra az elveszettek, és akkor hát nem olyan fontosak. Következő kérdés. Hanem úgy, hogy válaszolsz, és utána mondasz ezzel kapcsolatban Istennek valamit. Hogy amit úgy érzel, hogy a lélek most indít téged, hogy Uram, bocsáss meg ezért, hogy szeretnék ebben változni. Kérlek, hogy segíts nekem ebben, hogy hozz egy döntést, hogy át fogod ezt még gondolni. Jó? Egy picit legyünk most csöndbe, 2-3 percet, és utána pedig majd együtt is fogunk imádkozni, és akkor fogok mondani egy-két ima témát. Hajtsuk meg most így a fejünket.